Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy csatlakoznak hozzánk a mai szép ünnepen, minden szentek napján. Hallgassuk meg a mai evangéliumot. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Jézus tehát látva tömeget, fölment egy hegyre. Sokan voltak, akik jöttek őt hallgatni. Ennek az esetnek a lényege Szent Lukács evangelistánál is fenn van jegyezve. Elég valószínű, hogy hasonló beszéd többször is elhangzott, ami a lényegét illeti, különböző alkalmakkor különböző hallgatóságnak intézve. Egy ilyen alkalomkor a beszéd egyes részeit Jézus hagyta, elhagyta, másokat kiemelt, és úgy tűnik, hogy Lukács egy ilyen alkalommal elhangzott beszéd változatát jegyezte le. Most azonban Máté evangéliumát hallottuk. Felment a hegyre. Ez a hegy valahol Kafarnaum közelében volt, de nem említi pontosabban, hogy hol. Kétségkívül azért nem ment fel, azért ment föl a hegyre az Úr, mert onnan könnyebb volt beszédet intézni a nagyszámú hallgatósághoz, minthogyha egy szinten lenne velük. A hagyomány a Kurán Huttin nevű hegyhez köti a hegyi beszédet, amely Názáretből Tibériás felé vezető úton van. Lefordítva a Huttin szarvait jelent ez a név, mivel a hegynek két csúcsa van, és köztük egy völgy terül el. Sziklás hegyről van szó, és csodálatos kilátás van a Tibériás, vagyis a Galileai tengerre. A jelenetet a különböző festmények gyakran úgy ábrázolják, hogy Jézus beszél, az emberek pedig fölfelé néznek. A valóságban ezen a hegyen elég nehéz lenne így megoldani, mert a hegy oldala meredek. Sokkal inkább arról van szó, hogy Jézus és a hallgatóság is felmentek a hegyre, és annak egy síkabb részén mondta el tanítását. Nézzük tehát egyenként ezeket a mondatokat, az úgynevezett boldog mondásokat. Az első, boldogok a lélekben szegények. Az ígéret, ami ehhez fűződik, mert övék a mennyek országa. Szent Lukács evangélista egyszerűen szegényeket említ. Itt lélekben szegények. Kire gondol itt Krisztus tehát? Az anyagi szegénységben élőkre vagy az alázatosakra? Az evangélium más helyén azt találjuk, hogy Jézus azért jött, hogy a szegényeknek hirdesse az evangéliumot. Izajás is azt jövendőlte a Messiásról, hogy a szegényeket fogja tanítani. Lélekben szegénynek lenni pedig azt jelenti, hogy alázatosan gondolkodjunk saját magunkról. Tisztában vagyunk azzal, hogy bűnösök vagyunk, és rászorulunk Isten irgalmára. A lélekben szegénység jelenti azt is, hogy szeretettel elfogadjuk a helyet, a helyzetet, ahová Isten helyezett minket. Elindulunk, amikor indít minket. Készek vagyunk hallgatni rá, akkor is, ha az kényelmetlenséggel jár, vagy emberek megvetésével. A lélekben szegénység ellentéte a gőg, a hiúság és a törtetés. Nézzük, mit jelent az ígéret, hogy övék lesz a mennyek országa. Ez a kijelentés magában foglalja természetesen az örökké valóság boldogságát, de teljes mértékben igaz már erre az életre is. A mennyek országa kifejezés ugyanis nem a mennyországra értendő, hiszen Jézus mindig a már jelenlévő Isten országáról beszél. Ez az, ami folytatódik majd a halál után. Ennek megnyilvánulásai, a jelek és csodák, a gyógyulások, melyeket végbe visz Jézus maga és tanítványai. A lélekben szegények tehát azok, akik megtapasztalják Isten uralmának, győzelmének erejét és áldásait. Második, boldogok a sírók, mert őket megvigasztalják. Ennél a mondásnál is kettős értelmezés lehetséges. A sírók lehetnek azok, akik elvesztették a tulajdonukat vagy szeretteiket, illetve azok, akik a jelenlévő bűn miatt sírnak, a világban jelenlévő és a saját maguk életében jelenlévő bűn miatt. Mivel, hogy Krisztus a bűnbánatot hirdette meg, és hogy az emberek a bűneiket sírassák meg, elég valószínű, hogy az utóbbi jelentést tartotta szem előtt. Ahogy Pál apostol mondja a 2. korintusi levélben, 7. fejezet 10. versénél, az Istennek tetsző szomorúság bánatra vezet, bűnbánatra vezet, bűnbánat pedig üdvösségre. Ugyanakkor az is igaz, hogy az örömhír azoknak lesz örömhír, akik valamiféle megpróbáltatást élnek meg. Igazából ez az egyetlen olyan vigasztalás, az evangéliumé, amely eléri a lélek legmélyebb rétegeit. Az igazi vigasztalás forrása az az igazság, hogy az irgalmas Isten jelen van velem, bennem, és legyőzte a halált, és békében várjuk az új világot, amelyet teremteni fog, és amelynek már tapasztalhatjuk a körvonalait.
Sietek. Most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom én, most elpihenek, békén szabadon, mint gyönge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Még ölel a fény, és ölel a csend, árad belém, újjátenet, nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, erő győzelem, ha nem teszem semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Boldogok a szelídek, övék lesz a föld. Mit is kell érteni a szelídség alatt? A szelídség türelem a fájdalmak elviselésében. Semmiképpen sem jelenti jogaink feladását, nem törődömséget vagy gyávaságot. A szelídség ellentéte a hirtelen haragnak, a bosszúálló lelkületnek és rossz indulatnak. Krisztus kiállt a maga jogai mellett, például amikor megütötték a bíróság előtt. Így szólt akkor, ha rosszul szóltam, bizonyíts be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem? Pál apostol is érvényesítette jogait, amikor azt írja, mielőtt elítéltek volna minket, nyilvánosan megvesszőztek és börtönbe vetettek, noha római polgárok vagyunk, és most titokban kiutasítanak? Azt már nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki minket. Mégis Krisztus a szelídség példája számunkra. Ugyanígy Pálnak is fontos jellemzője ez. Jézus is, Pál is sokat szenvedtek el, mégsem reagáltak indulatosan. Minden türelemmel viseltek el. Ez tehát a szelídség. Nem tapostak el másokat, hogy jogaikat érvényesíthessék. A szelíd ember úgy fogadja a bántásokat, hogy közben hisz Isten igazságosságában. Ahogy a római levélben áll és idézi Pál apostol a Zsoltárt, övé a bosszú, ő majd megfizet, mármint Isten. A szelídség a belső békéről tesz tanúságot. Egy olyan szívről, amely nagyobb annál, hogy minden kis sértés kihozza sodrából. Az ígéret ehhez a boldog mondáshoz a következő. Övék lesz a föld. A zsidók ezt a kifejezést a bőséges áldásra használták. A pátriárkák annak idején az ígéret földjében reménykedtek, de ez a szólás megmaradt Jézus korában is. Nem szó szerinti földeket jelent, hanem a Jézus által hozott messiási békét, teljességet, az élet bőségét. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Az éhség és szomjúság jól kifejezik a mély vágyat. De nézzük csak, mire is vágyakozik ez az ember. Ebben az esetben a megbocsátás utáni vágyról van szó. Tehát, hogy Isten előtt lelkiismereti békében megállhasson az ember. Valójában megigazulást kell érteni az igazságon. Sosem volt még olyan, hogy amikor valaki igazán vágyott az életszentségre, hogy erre Isten nem válaszolt volna. Mint ahogy a szomjas embert felüdíti a forrás, úgy akarja Isten is felüdíteni azokat, akik bűnöket megbánva vágynak a megújulásra, az igazságra, hogy a létük teljes igazságban, tisztaságban ragyogjon Isten előtt. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Kikről van itt szó? Azokról, akiket annyira megérint mások szenvedése, hogy magukat nem kímélve oda teszik magukat és megkönnyítik az ő szenvedéseiket. Ők az irgalmasok. Jézus ezt más helyen is megerősíti. Aki csak egy pohár vizet is ad egynek a legkisebbek közül, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Az irgalmasság tetteivel azonban Isten dicsőségét kell keresni. Vagyis azzal a vágyjal tesszük, amit teszünk, hogy ezáltal ő legyen megtisztelve, amikor egyik teremtményével jót teszünk. Így majd ez Isten úgy tekinti, mintha neki magának tettük volna. Ezt megerősíti még a második Sámuel könyve, 22. fejezetben. Idézem, a hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellen állsz. Nincs más, amiben jobban hasonlíthatnánk Istenünkre, mint az irgalmasság gyakorlásában. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Azok a tiszta szívűek, akiknek gondolkodása, szándékaik és elveik tiszták. Akik nem csak arra figyelnek, hogy külsőleg helyesen cselekedjenek, hanem arra vágynak, hogy szívükben is szentek legyenek. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. Fontos, hogy a kettő együtt legyen. Az ókorban valakinek az arcát látni nagy megtiszteltetést jelentett, különösen a királyról vagy más méltóságról van szó. Így kell tehát érteni ezt az ígéretet, amelyet fűz Jézus ehhez a mondáshoz, hogy a tiszta szívűek meglátják az Istent. Az ő jelenlétében állhat az ember, és a barátja és kedveltje lehet. Vele együtt részesedik az uralmában. Boldogok a békesség szerzők. Tehát azok, akik rajta vannak, hogy megelőzzék a háborút, gyűlöletet és szenvedést. Akik arra használják befolyásukat, képességeiket, hogy kiengeszteljék az egymással haragban lévőket. Nagy harcokat lehet megelőzni egy kis közbelépéssel az elején, amikor még csirájában van az indulatok kialakulása. A békesség szerzők azok, akik ezt megérzik, felismerik és közbeavatkoznak. Sokkal kevesebb energiába kerül a megelőzés, mint később a rendberakás, a gyógyítás. Krisztus a béke fejedelme és szerzője. Elsősorban ő az, aki békességet hozott az emberi szívbe, és hogyha megszületik az ember szívében a béke, ahol már a saját bűne miatt nem kell menekülnie önmaga és mások elől, amikor már nem kell harcolnia, akkor ez az ember is képes lesz a békére, hogy békét teremtsen maga körül. Ezért tehát a békesség szerzőket Isten fiainak fogják hívni, mert Krisztussal együtt békességet szereznek. Végül utolsó mondásként szerepel itt a Máté evangéliumban az üldözötteket boldognak mondó rész. Fontos megjegyezni, nem arra vagyunk hivatottak, hogy különc viselkedésünkkel robbantsunk ki egy üldözést. Üldözés mindig volt az egyházban, és lesz is, ma is van. Azonban nem vágyik senki, és nem is jó, ha valaki vágyik az üldözésre. Figyeljük meg közelebbről ezt a mondást. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Az igazság alatt érthetjük itt a Krisztusnak az igazságát, vagyis azt a tanítást, amit hozott, és érthetjük, amit már az egyik boldog mondásban volt, a valakinek az igaz voltát. És itt talán figyeljünk erre jobban, mert vannak, akik a tanítással szolgálnak az Isten országában. Ők így tesznek tanúságot Krisztusról, az igazságról, de mindenki arra van hivatva, hogy a saját igaz voltával tegyen tanúságot Krisztusról, az élet szentségével. Igen, mind a kettő, a tanítás is, és az emberi igaz volta, ezek is képesek kiváltani üldözéseket. Azonban éppen nekik szól az ígéret, hogy boldogok, akiket üldöznek, mert övék az Isten országa. Ők részesülnek ugyanis Isten uralmában, abban, hogy képesek legyőzni a félelmet, képesek legyőzni a fájdalmat és a halált is, azzal annak a Szentléleknek az erejében, aki bennük lakik, aki megvalósítja Isten országát bennük. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottak a Nap Evangéliuma műsorában. Kérem, hogy maradjanak velünk itt a Mária Rádióban, és teljék ez a nap, hogyha van valakinek lehetősége, csendben, elmélkedésben, a Minden Szentek titkának a elmélkedésében. Búcsúzom önöktől, Puskás Antal voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Örök